Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mellett Ferenccel beszélgetek, mentálhigiénés orvos, meg is érkeztem a virágos szobába. Ez az iroda, ahol dolgozol? Szia, hello!
Szia, igen. Ez az egyik szoba itt ebben az irodában, ahol én szoktam emberekkel találkozni.
Én, amikor így a fejemben elképzeltem, hogy milyen helyiségbe megyünk, akkor képzeltem egy ilyen fotelt, amiben így hátra lehet dőlni, és el lehet feküdni. Tudod, ami így a tipikus ilyen pszichológusoknál meg szokott jelenni, egy széket, ami mellette van, és akkor mondjuk egy ilyen nagy jegyzett tömböt a kezedbe, hát itt egy picit más az atmoszféra, tehát akkor nincsenek ilyen abszolút igazságok ebben sem.
Nem, abszolút nincsenek igazságok ebben sem. Így van, jól mondod.
Egy barátommal beszélgettem a múlt héten, és ő mondta, hogy volt egy olyan életszakasza, amikor azt érezte, hogy semmi nem érdekli. Tehát, hogy így teljesen kiégett az egész élete, és hogy igazából úgy mennek a dolgok, megvan a családja, megvan a munkája, de hogy mi történik a munkahelyén, hogy mi történik oda-haza, az neki így teljesen mindegy. És azt mondta, hogy ekkor kezdett el veled beszélgetni, és te meséltél neki arról, hogy vannak ilyen normatív életszakaszok, amiken átesnek az emberek. Ő konkrétan azt mondta, hogy a férfi életszakasz krízis pontjairól beszélgettetek, és igazából ez egy hosszabb szakasz volt az ő életében, tehát nem egy perc alatti megoldást hozó valami, hanem egy hosszabb gondolkodást igénylő, de ezekről a normákról, vagy ezekről a krízisekről szeretnék veled egy kicsit beszélgetni, mert amikor ő mondta, hogy egy nagyobb csoportban is beszéltél erről a témáról, állítólag a végén olyan 9 emberből 4-5-en oda mentek hozzád, hogy ők ezzel küzdenek, és ez problémájuk. Tehát nekem ebből úgy tűnik, hogy ez egy általános érvényű valami lehet.
Valóban általános érvényű probléma az életünkben a krízis, és ennek tényleg van egy olyan formája, amit úgy hívnak, hogy normatív krízis, ami azt jelenti, hogy ez normálisan jelenik meg az életünkben, tehát nem valamilyen véletlenszerűen, balesetszerűen megjelenő krízis, hanem erre számítani is lehet akár, hogy ez be fog következni, és mindenkinek az életében bekövetkezik így, úgy, amúgy, kívülről is láthatóan adott esetben kisebb-nagyobb kríziseket okozva, de belül megélve mindenképpen egy ilyen nehéz helyzetet eredményezve.
Mielőtt ebbe belevágunk részletesebben, annyit azért beszéljünk meg az elején, hogy ez egy férfiakra vonatkozó beszélgetés lesz, amit nyilván egyébként hasznos a hölgyeknek is hallgatni, mert hát mindenki tudja majd ezt a férjére, vagy akár a barátjára, vagy élettársára alkalmazni, de hogy ez a férfiakról szól, amiről most beszélgetünk majd, vagy nőkről, férfiakról egyaránt?
Nőkről, férfiakról egyaránt, és azért volt ennek az előadásnak, vagy illetve hát egy ilyen beszélgetős, kicsit tréninges jellegű alkalomnak a cím az, hogy a férfi életszakaszai, mert ez egy ilyen férfi kör volt, akik megkértek, hogy én tartsak nekik ott előadást, és pontosan ezért egyébként ugye a kamaszkortól kezdtük, mert onnantól kezdve különül el, hogy most férfi vagy nő, de ez igazából az ember életszakaszai téma lehetne, amit egy Erik Erikson nevű amerikai pszichológus dolgozott ki, és azóta kisebb-nagyobb változtatásokkal egyébként sokan úgy alkalmazzák, és még ma is sok szempontból megállja a helyét elméletben. Ő egy ilyen pszichoszociális fejlődési modellként alkalmazta ezt, hogy az életünknek vannak bizonyos szakaszai, amiben vannak bizonyos életfeladatok, amit el kell végeznünk, és ha abban a szakaszban ezt nem végezzük el, akkor az később hiányozni fog. És adott esetben később már nem lehet, vagy nem lehet úgy, vagy nem úgy lehet elvégezni, és akkor az elakadást fog jelenteni a következő szakaszban. És ráadásul az egy-egy ilyen életszakaszból való átmenetel a következő szakaszba, az egy krízis. Az egy veszteségélmény bizonyos szempontból, ahol elveszítjük annak az életszakasznak sok-sok jellemzőjét, biztonságát, örömét, és szembenézünk a következő életszakasz sok-sok bizonytalanságával, kihívásával és félelmével. És ez jelent egy krízist az életünkben.
Magyarul ezt akár halmozni is lehet, tehát ahogy haladsz előre, lehetséges, hogy valamit nem oldottál meg az egyik szakaszban, akkor a következőben már még nagyobb krízissel vagy problémával kell szembenézned. Ezeket nem fogjuk eltitkolni, elmondjuk, mik ezek a szakaszok, és rengeteg mindenről beszélgetünk, úgyhogy érdemes hátradőlnöd, és vegyél részt a beszélgetésünkben.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél a kiégés ellen? Ez a mai kérdésünk. Erről beszélgetünk Melát Ferenccel, hiszen ez a mit lépnél a megoldások nyomában. És azért választottam Ferit, aki egyébként mentálhigiénés orvos, mert egyrészt gyakorlatban is nagyon jártas, másrészt az orvosi oldaláról is vizsgálni tudja ezeket a témákat. A mit lépnél el ugye az a célunk, hogy epizódról epizódra veled együtt gondolkodjunk és gondolatokat indítsunk meg benned. Nem hiszem, hogy abszolút választ fogunk adni a mai kérdésünkre, de abban bízom, hogy te együtt gondolkodsz velünk és kialakítod majd a sajátodat. Na hát akkor nézzük ezeket a szakaszokat. Tehát hogyan lehet mondjuk ezeket definiálni, ezt életkorhoz tudjuk kötni konkrétan? Tehát azt tudjuk mondani, hogy az egyik életszakasznak vége, mit tudom én, x évesen, vagy inkább olyan életszakaszokhoz, mint például családban élés, aztán utána önálló élet kezdete, aztán utána, nem tudom, saját család birtoklása. Hogyan kategorizálunk, hogyan osztjuk be ezeket a szakaszokat?
Igen, életkorhoz lehet kötni. Uh-huh. Ez az elmélet, ez életkorhoz, illetve hát úgy közelítőleges életkorokhoz köti ezt. És én itt most, mivel elsősorban nem tudományos, hanem gyakorlati szempontból nézzük ezt a kérdést, meg mindenki számára használható gyakorlati szempontból, az utolsó négyet, vagy inkább úgy mondanám, a második négyet hangsúlyoznám ebből, ami közül az első a serdülőkor. Amire azért azt lehet mondani, hogy az már egy elég jelentős, mondhatni sok szempontból teljes tudatosság kora, amikor már nem tudattalan automatizmusoknak kellene irányítani az életünket, hanem ugye a serdülő már készül a felnőtt létre. Tehát a serdülőkor az első életszakasz, amit aztán az ifjúkor követ, majd a felnőtt kor, majd az időskor. Végülis ennyire egyszerű. Annyi különbséggel, hogy a felnőtt korban elkülönítenek egy általában a felnőtt kor közepe táján levő egy ilyen korábban említett normatív krízist, ami egyébként ma nagyon divatossá vált, hogy mondjam, meghatározás, ez a midlife crisis, vagy középéletkori krízis. De a lényeg ennek az elméletnek, meg ami a gyakorlatban is megfigyelhető dolognak, lényege az, hogy ezekből az életszakaszokból ilyen krízisekkel megyünk át a következő szakaszba, megélve ennek az átlépésnek sok-sok fájdalmát, nehézségét, hogy eljutottunk-e addig ennek az életszakasznak az életfeladatai betöltésére, vagy nem, ez is egy ilyen kritikus pont, ami igazából majd később derül ki, hogy sikerült-e nekünk elvégezni azokat az életfeladatokat abban az időszakban, amíg ebben a szakaszban voltunk, vagy nem.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezek szerint mind-mind olyan dolgok, amikre lehet számítani, vagy amiket lehet tudni, hogy bekövetkeznek, vagy bekövetkeztek, és most, ahogyan ezeket majd mondani fogod, tudok egyfajta ilyen számítást végezni magamban, hogy pipa, vagy adott esetben olyan dolog, amit eddig nem oldottam meg. De akkor nézzünk meg egy-két ilyen konkrétumot. Tehát például ugye akkor megyünk sorban ebben, itt van a serdülő kor, mik azok a krízisek, amikkel ott találkozik biztosan valaki?
Hát a serdülő korra, mint ilyen életszakaszra úgy hivatkoznak, hogy ennek a legfontosabb életfeladata az identitás kialakítása. Identitás a szerepzavarral vagy szerepdiffúzióval szemben ez a hivatalos meghatározása. Tehát, hogy kialakul-e a felnőtt autonóm identitás, vagy nem alakul ki, és akkor helyette mindenféle ilyen szerepekbe beleragadva, hamis, hiteltelen szerepeket játszani, próbálva éli az ember az életét. Tehát a vezető életfeladat az az identitás, az identitásnak a megtalálása.
Magyarul ki vagyok én?
Így van.
Ezt meg kell tudnom fogalmazni, vagy ez egy ilyen tudat alatt kialakult valami, amit csak elfogad az ember abban, hogy mondjuk nem pánikol?
Hát meg kell tudni fogalmazni, és ott már mindjárt lehet egy kritikus pont, hogy amit megfogalmazok, és amit belül megélek, az milyen viszonyban van egymással. Szoros összefüggésben, összeölelkezésben, vagy mondjuk egy ilyen teljesen elvált állapotban. Tehát magyarul, hogy hiteles vagyok-e a megfogalmazásomban, vagy hiteltelen. Mert az identitásunkat azért azt mindenképpen meg kell fogalmaznunk sok esetben, amit meg is teszünk. De hogyha az nincs köszönő viszonyban azzal, amit belül megélünk, akkor az egy súlyos belső konfliktus.
Most csak magamban gondolkozom, hogy mennyire tudnám ezt konkrétan megfogalmazni, mert amúgy szerintem az egyik legnagyobb és legnehezebb kérdés, amit fel lehet tenni, nagyjából ez, hogy ki vagyok én. És az erre adott válasz nem egy egyszerű dolog. Most, hogyha nekem válaszolnom kéne, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy egy istenhívő srác, akinek nagyon fontos a munkája, és fontos az, hogy szórakoztatva informáljon mondjuk podcasteken, rádióműsorokon keresztül. Ez egy olyan definíció, ami egy elfogadható definíció, vagy próbálok kitérni valamilyen válasz elől, amit meg sem merek magamnak fogalmazni? Tehát ilyen választ várnál?
Így első hallással nekem tetszett, de nem figyeltem rá annyira kritikus füllel, hogy mondjuk itt meg tudnék fogalmazni ilyen lehetséges hibákat.
Vagy... Tehát ez például már egy identitás megfogalmazás, hogyha én elmondom, hogy mi fontos nekem, vagy mi az, amivel szeretek foglalkozni? Az már elég?
Mindenképpen az egy identitás kérdés, hogyha meg tudod fogalmazni, hogy mi fontos neked, és mit szeretsz, és hogy ezt mondjuk föl tudod vállalni, adott esetben bizonyos helyzetekkel másokkal szemben is, az már egy identitás. Így van, tehát hogyha ez egy hiteles belső vágyból, belső késztetésből eredő viselkedés vagy hozzáállás.
És tegyük azt, hogy én valaki olyan lennék, aki dolgoznék valahol, mit tudom én, bankárként, és egyébként pedig nem tudnék megszólalni, mert nem merek emberek előtt beszélni, de ez az identitásom, amit az előbb elmondtam, akkor lenne egy ilyen belső válság.
Igen, tehát hogyha a te identitásod az belül más, mint amit megélsz, vagy meg tudsz élni, amire szabadságod, amire képességed vagy készséged van, akkor ez egy belső válság.
És ilyenkor mi a helyzet? Mit kell tenni? Magát a belső identitást kell megváltoztatni, vagy mennem kell az álmom után, és addig menni előre, amíg nem valósítom meg, aminek érzem magam belül?
Mivel azt mondtad, hogy itt ilyen abszolút igazságokról nem beszélünk, ezért én a kérdésekkel mindig úgy vagyok, hogy mit kell, azt nem tudom, mit lehet abban tudok ötletelni.
De itt kell valahol békét teremteni, nem?
Így van, és ez hát végül is többféle lehetőséged van, mert adott esetben változtathatod a belső képedet, a magadról alkotott képedet a külső valósághoz. De nagyon gyakran ez egy sodródás. Ez egy ilyen külvilágnak való megfelelés, vagy a félelmed által rád kényszerített békjó. Tehát valószínűleg hasznosabb lenne, hogyha a külső körülményeidet alakítanád át a belső világod képére, vagy aszerint, hogyha az álmaidat mernéd, akarnád, tudnád űzni, hajtani, elérni. És persze hát nem irreális álmokról beszélünk, hanem az álmoknak a reális életben való megvalósításáról.
Miközben erről beszéltél, annyira beugrott, hogy nagyon sokan be vannak szorulva körülöttem. Igazából az első téma, amit eszembe jut, az a párkapcsolatok, és most ebben nem kell mélyebben belemennünk, de nagyon sok ismerősömnél látom azt, hogy megelégszik a jóval, vagy az elégségessel, és nem mer kockáztatni azért, hogy neki majd meglegyen a legjobb. Hanem azt mondja, hogy hát végül is el vagyok így, minden rendben, benne maradunk ebben, mert mi van, hogyha nem lesz jobb. Pedig néha szerintem érdemes a jót kidobni a legjobbért.
Mármint a jó csajt kidobni a legjobb csajért?
Igen, és most nem külső tulajdonságokról beszélek, hanem inkább belső dolgokról és belső értékekről. Nagyon sokan beszorulnak, mert azt mondják, hogy átenél úgy sem lesz jobb, ez így fog működni, és ugyanezt el tudom képzelni szakmával, munkával, bármivel kapcsolatban, hogy hát ez most így elég jó. És néha azt érzem, hogy a legjobbnak nem a rossz az ellentetje, hanem a majdnem legjobb. És így beszorulnak egy csomóan, és emiatt ilyen krízisekbe futnak bele.
Hát nem, pontosan nem tudom, hogy most mennyire értek veled egyet ebben, de majd úgy ráközelítünk.
Jó, rendben.
Csak erről eszembe jut egy ilyen identitáshoz kapcsolódó, szintén fontos életfeladat, ami az elkezdett serdülőkornak egy fontos feladata lenne, ez az érzelmi függetlenedés. Ami egyébként ugye nem ilyen független és elszabadult hajú ágyuként szanaszét gurgulászó embereket eredményezne, hanem szabad embereket. És ez az érzelmi függetlenedés nem azt jelenti, hogy nem tudok kapcsolódni érzelmileg bárkihez, szabadon, teljes mértékig, teljes intimitásban, hanem pont azt, hogy tudok szabadon, nem függve, nem kényszerből, nem belső vagy külső kényszerek által hajtva, hanem a szabad választásom alapján. És ez a párkapcsolatokban egy fontos tényező, hogy azt két szabad, autonóm ember alkotja, és hoz létre közösen, megegyezve, kölcsönösen, arányosan értékes párkapcsolatot, vagy pedig mondjuk az identitásuk függ azon egyiknek, vagy másiknak, vagy mindkettőnek, hogy most a másik az ott van nekem, vagy nincs, hogy úgy van ott nekem, ahogy én arra vágyok, vagy nincs. És akkor a legkisebb konfliktus is már ezt az identitást veszélyeztetheti, és akkor ennek a látszatnak a fenntartása, hát sok hazugságot, sok hiteltelenséget, igen, és valódi módon meg nem élt konfliktust is megérhet, ami viszont nem fog elvezetni egy értékes, szabad párkapcsolatra, hanem elvezet egy valódi függőségre, ahol az én érzelmi biztonságom az a másik visszajelzéseim függ, és nem pedig a belső biztonságomon.
Két egész alkot egy egészt?
Csak két egész alkothat egy egészt, mert hogyha feleket egymás mellé rakunk, akkor a félségük fogja erősíteni egymást.
Visszatérve az, amit én mondtam, aztán te mondtál, most megint én mondom, abszolút igazságot nem kell megfogalmaznunk. De mi az, amivel tudjuk erősíteni mondjuk ezt a szintű függetlenedést? Tehát, hogy valaki ebben jobb legyen. Mit tud tenni?
Hát a kamaszkornak az érzelmi függetlenedés szempontjából egy jó lehetőség, ugye a szülőkről való leválás. Az, hogy az alma leesik a fáról és elgurul tőle.
Nyilván ebben a szülők is benne vannak, tehát a mama hotel effektus nem egy oldalon múlik.
Így van, és itt ilyen azért is kérdés ez egy kicsit, mert bizonyos szempontból azért ez az életszakasz még a szülőkön is nagy mértékben múlik. Hát azt lehet látni, hogy sokszor még más életszakaszok is múlnak sokszor a szülőkön, de így van, ez múlik, tehát azért itt sok szempontból közösen alakítják ki ezt az új életszakaszba való belépést. De a kamasznak valahol feladata a lázadás, nem valahol, hanem mindenhol adott esetben. Tehát ez egy fontos feladata, hogy meg tudja fogalmazni magát a szülővel szemben, mert ugye sokkal könnyebb magunkat megfogalmazni valamivel, valakivel szemben, mint úgy önmagában. Tehát ez a pont, ez egy jó lehetőség, hogy a szülővel szemben én megfogalmazhatom magamat, a kortárs csoporthoz képest, azzal szemben adott esetben, tehát itt ez egy fontos lépés, hogy ezekben a lázadásokban olyan identitásokat fogalmazok meg, próbálgatva különböző szerepeket, különböző hozzáállásokat, amiből aztán kialakulhat az, hogy én ki vagyok. Na most az, hogy ez mennyire megengedett otthon, mennyire megengedett a családban, kisebb-nagyobb családban, szubkultúrákban, vagy mennyire pont veszélyeztetett, ez érdekes módon alakíthatja ezt a korszakot. Adott esetben, ha túlságosan megengedett, akkor a gyereknek, a kamasznak nincs milyen lázadni. Ez is okozhat egy veszteséget. Ha viszont a lázadás az megtört, nagyon agresszív módon gátolt, akkor pedig elfolythatja mindezt a egyébként hasznos lázadást. De a jó az lenne, hogyha ő egy olyan érzelmi belső biztonságra jutna el, hogy önmagára egy ilyen jó vagyok, elég jó vagyok, meg a körülöttem levő világ is elég jó elfogadható, és úgy rendben vagyunk egymással módon tekint. És nem félelmekkel, nem szégyenekkel, sem belső, sem külső félelmekkel, szégyenekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy ő függetlenné vált, hogyha ez az érzelmi biztonsága megvan önmagában.
És vannak előtted, vagy vannak a fejedben konkrét számok? Tehát akkor most megvan az a határ, amikorra el kéne jutni erre a szintre, és jön a következő szakasz, vagy ha nem jutott el erre a szintre, akkor csak viszed magaddal a következőbe?
Hát ugye a kamaszkornak a kezdete az ilyen 11-2-3 éves kortól kezdődik, és tart 17-8-9 éves korig.
Tehát addig ezekkel a dolgokkal dőlőre kéne jutni?
Ráadásul a társadalmi berendezkedésünk is olyan, hogy 18 éves korban már pályát választunk, egyetemre megyünk, kollégiumba kerülünk, stb. Stb. Tehát, hogyha addigra ezek a dolgok nincsenek belül érzelmileg befejezve, akkor később már elég nehéz. És egyébként ez konkrétan olyan problémákat okoz, hogy nagyon gyakori, hogy egy serdülő fizikailag leválik a szülőről. És azt gondolja, hogy azzal, hogy 18 éves koromban elmentem másik városba, kollégiumba költöztem, ezzel én leváltam a szülőkről, de érzelmileg nem történt meg. Mert anyuka ugye fölhívja két naponta, beszámol neki, hogy mi van. Apuka küldi neki a pénzt, és megmondja, hogy mire költse, aztán veszik neki a lakást, fizetik az albérletet, megy a gondoskodás része, ami tök szép és jó bizonyos szempontból, de a gyerek már 21-2-3-4 éves, és még mindig nem tud független lenni. Valójában lehet, hogy anyagilag is eljut már a függetlenségre. Az életvitelében is adott esetben eljut a függetlenségre, de amikor meglátja a telefonon az anyjának vagy az apjának a számát, akkor összeugrik a gyomra, légzés problémái vannak, a szíve 200-zal ver, mert az érzelmi függetlenedés nem történt meg. Nem alakult ki a szülővel egy olyan valódi partneri kapcsolat, ahol már mind a ketten felnőtt emberek, és persze nagy szeretettel és tisztelettel, de mégis partneri módon tudnak egymással kommunikálni.
Itt aztán tényleg nincsenek vagy tiszta modellek, mert nagyon függ attól, hogy melyik oldal hogyan viszonyul hozzá. Lehet az is, hogy az egyik szülő ezt érzelmi intelligensebben kezeli, a másik kevésbé. Nagyon-nagyon sok képlet lehet az ember fejében, de én például magamra tudtam ismerni egy csomó gondolatnál, amit most mondtál. Utána jön az ifjú felnőtt kor, ezt mondtad?
Igen, így van. Aminek az élet feladata az intimitás. Tehát az intimitásra való képesség, készség, inkább készséget mondanék, mert képesség az vélhetőleg minden normális embernek megvan. Tehát, hogy azt olyan készségét tudja fejleszteni, amilyet megélve ki tud teljesedni, mint a következő, ugye a felnőtt korba lépni kívánó ember. És ebben igen, ugye a párválasztás, vagy a partner kapcsolat az egy fontos momentum, aminek persze már sok részét a serdülőkorban el kellett végezni életfeladatként, és az ifjúkornak ez az intimitás kialakítása az ahhoz kell, hogy ne izolálódjon a társadalomban, hanem egy intim alkotó közösségbe tudjon részt venni, akár mint egy párnak az egyik tagja, akár mint egy munkai közösségnek az egyik tagja, akár mint egy bármilyen ilyen szubkulturális közösségnek egy tagja. Tehát, hogy erre az intimitásra való készsége, ez jó legyen, ahol önmagát meg tudja osztani, önmagát fel tudja vállalni, másokhoz kapcsolódni tud, kíváncsi a másikra, a másik nem jelent neki veszélyt, stb. Stb. Körülbelül ennyi.
Magyarul, amit megfogalmaztam magamnak, mint identitás, azt mások felé is kell tudnom hitelesen képviselni? És megtalálni a találkozási pontokat?
Igen, amikor magunkat meghatározzuk, azt valóban gyakran tesszük másokhoz képest. És nagyon gyakori, hogy úgy kezdjük az identitásunk megfogalmazását, hogy én viszont. Vagy...
Jaj, tudom, mikor én mesélem valakinek, hogy a Balatonon voltam nyaralni, és jön a válasz, hogy én viszont Franciaországban.
Például így van.
Hú, de szeretek ilyen emberekkel beszélgetni.
És egyébként ez egy könnyebbség, amikor valakihez képest, valamihez képest kell megfogalmaznom magam, mert akkor ismert dolgokra kell igent vagy nemet mondanom, nem pedig egy ismeretlen tárházból, egy végtelen tárházból kell kiválasztanom azt, hogy mi is vagyok, ki is vagyok, hova tartok, stb. De például ez az intimitást erősen megnehezítő dolog, hogyha én nem tudom magamat önmagamban meghatározni, hanem mindig valakihez képest, valamihez képest kell meghatároznom, mert akkor az a kapcsolódást, hát ha nem is lehetetlenné teszi, de megnehezíti. És hogyha elvégeztem a serdülőkornak ezt az identitás feladatát megfelelő módon, tehát egy ilyen valódi belső identitásom van, akkor tudom azt kifele is megélni, és kapcsolódni a másik identitásához, ahol adott esetben egy tőlem teljesen különböző identitás, értékek, hozzáállások, életvitelek nem veszélyeztetnek engem, mert hát az identitásom rendben van. És olyan mértékben tudok kapcsolódni a másikhoz, ahogy akarok, nem pedig valami belső félelem vagy kényszer által meghatározva.
Miben tudom azt mérni, hogy én ebben jó vagyok?
Hát talán leginkább abban, hogy milyen visszajelzés érkezik a környezettől. És a kamaszkornak érdekes jellemzője az, hogy ugye a szülői biztonságból kilépve a korstárs közösségektől gyűjti be a visszajelzéseket, és ez adott esetben ilyen nagyon kicsit kényszeresen is fontos lehet, amiről sokszor nem tudjuk, hogy mennyire hiteles, mert ugye mindenki magával van elfoglalva, és ezek a visszajelzések, ezek ugye mindenkinek a maga félelmeiből jönnek, és nem pedig valóban a másikra reagálnak. Az ifjúkornak pont ez lenne a feladata, hogy ezek valódivá váljanak, és hogyha valódi hiteles visszajelzéseket kapok magamra, és tudok adni én is a másikra, ott kialakulhat egy intimitás, ahol én magamat meg tudom osztani, ki tudom fejezni adott esetben a legbelsőbb titkaimat is, persze a legbelsőbb az mindig viszonylagos kapcsolat mélységétől, meg jellemzőitől, lényegétől függő, hogy ez a mélység milyen, de hogy egy adott kapcsolathoz, tehát akár egy munkatársi környezetben is meg tudok osztani olyan dolgokat, amik mély dolgok, hogy mondjuk nekem ezzel a feladattal problémám van. Én ebben nem érzem magam elég jónak, segítséget kérek. Vagy ennek az ellenkezője, hogy fú, te, én ebben, én azt gondolom, hogy én vagyok a legjobb. Ezt én tudnám legjobban csinálni. Úgyhogy én ezt el akarom intézni, hogy a főnök engem erre nevezzen ki. Tehát fölvállalva ilyen dolgokat is, alakulhat ki olyan intimitás a másikkal, hogy ebben ő is biztonságra lel, egymásnak olyan visszajelzéseket adunk, amik valóban az emberi mi voltunkra, az emberi belsőnkre reagálnak, és nem pedig valami felszínes eljátszott szerepre csupán.
Most megfogalmaztál valamit, amin én nagyon régóta gondolkodom, hogy egy nagy problémája szerintem, nem tudom, hogy a mai társadalomnak, vagy úgy általában az emberiségnek, hogy sokan csak magukra koncentrálnak, és észre sem veszik, hogy nem figyelnek igazán a másikra, hanem minden róluk szól. Csak egy picit elegem lett abból, hogy az ember csak puffog ezen, és magamnál is nagyon sokszor észreveszem, hogy én vagyok a fókuszban, már ugye a saját gondolataimban, és megpróbálom néha ezt kikapcsolni, és tudatosan azt csinálni, hogy na jó, akkor most nem hasonlítgatunk, most nem én vagyok a középpontban, de ez nagyon nehéz. Valahogy, mintha úgy lenne kódolva a társadalom, hogy én, az ego, hogy velem mi van, hogy én, hogy... És sokszor ez megakadályozza azt, hogy a másikat tényleg megértsem. És valahogy ezt itt kéne rendben rakni.
Azt gondolom, hogy nem a társadalom van úgy kódolva, nem, hogy én az ego, hanem mi emberek vagyunk így kódolva. Amit ha nem látok be, ha nem fogadok el, ha nem folyamatos tagadásban ennek a valahogy mindenáron való kikozmetikázásában élek, akkor hát akkor se kifele, se befele nem tudom ezt valóban megélni, ezt az intimitást. Tehát valahol elkeserítőnek tűnhet, hogy mi mindent azért teszünk, hogy nekünk jó legyen. Saját belső, különböző szintű biztonságainkért, érzelmi, fizikai, biológiai biztonságunkért, azért, hogy valamit visszakapjunk abból, amit adunk. De hát alapvetően úgy tűnik, hogy így létezünk emberként, hogy szükségünk van egy halom dologra, és ezek a szükségleteink, ezek meghatároznak bennünket, amelyeknek a jelentős részét azt kívülről a külső emberektől várjuk. A kérdés az, hogy egyrészt ezt mennyire tudatosan, mennyire hitelesen tudjuk megélni, másrészt, hogy egyébként az a környezet, az tényleg ez tud-e alkalmazkodni, vagy mondjuk egy olyan környezetben kell élnünk, ahol nem is számíthatunk arra, hogy egy hiteles közlésre hiteles válasz fog jönni.
A következő kérdésemtől nagyon félek, mert most fog kiderülni, hogy megöregedtem. De mikor van vége ennek az ifjú felnőtt kornak?
Hát ugye 100 évvel ezelőtt, hogyha valaki 25 éves elmúlt, és még nem volt, hát nőként mondjuk minimum egy-két gyereke, férfiként legalább egy felesége, akkor már úgy gondolták, hogy kész vége, tehát az már öreg lány és aglegény. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan kb. 10 évet is kitolódott.
Igen.
És ez egy nem abszolút értelembe vettek ezek az életszakaszok, de a felnőtt kor az valahol ott kezdődik, amikor kialakult a párválasztás, a gyermekvállalás, egzisztencia kialakításnak a kezdete. Tehát elindult az ember, a férfi vagy a nő abba az életbe, ami nem is biztos, hogy minden szempontból egyébként kimeríti ezeket a dolgokat, mert azért a társadalom eléggé úgy alakul, hogy például az egzisztencia az már bőven a 20-as évek közepén kialakulhat, de mondjuk a párválasztás az nem történt meg, család nem jött létre, és nehéz lenne erre azt mondani, hogy hú, ez így nem normális, mikor abszolút normálisan működik sok ember életében. Tehát nem mondom, hogy ki nőttél belőle, bár úgy hirtelen nem tudom pontosan mennyi idős
vagy. Én azt tippelném, hogy most itt ennek a határán lehetek valahol 30, lassan 3 évesen, most még 32. Azon gondolkozom közben, hogy azért ide már elég sok csomagot tud magával hozni az ember, hogyha az előző dolgok nincsenek rendben, tehát az én meghatározás, az intimitás, stb. Ezeket valahány százalékosra teljesítettem az előző szakaszokban, és akkor ami mondjuk ebben még hibázik, azt már hozom bele ebbe az adagba, és így jönnek majd az újabb krízisek, gondolom.
Igen, és egyébként érdekes az a megfigyelés, hogy egy-egy ilyen életszakaszban be nem töltött feladat, vagy el nem végzett életszerep, vagy életfeladat, az általában nem az utána következő, hanem az azután, tehát kettővel utána következő szakaszban szokott súlyos problémát jelenteni. Tehát a kamaszkornak az el nem végzett feladatai, azok nem annyira az ifjúkorban, mint inkább a felnőtt korban okoznak problémát. És nagyon érdekes, pontosan ezért, hogy hát gyakran mondják azt a felnőttkori középső ilyen normatív krízisben az emberek kívülről nézve, hogy hát most éli meg a második kamaszkorát. Mert valóban egy halom olyan kamaszkorban el nem végzett életfeladatot végez, mit tudom is én, ilyen 40-50 közötti férfiként vagy nőként, amit akkor nem végzett el. Adott esetben mondjuk a szülők elleni hiteles lázadás, és akkor próbál meg leválni a szülőkről. Vagy ilyen kapuzárási pániknak is nevezett például a szexualitással kapcsolatos témákban való hiteles belső identitásra jutás nem történt meg. És akkor elkezdi falni a nőket, vagy történik olyan, hogy egyéb más, ugye ilyen nem identitásokat is kipróbáló korszakok következnek az emberek életében, és ez valahol annak a következménye, nem valahol, hanem ez annak a következménye elsősorban, hogy a felnőtt korban olyan elakadásokat okoz a kamaszkorban be nem fejezett életfeladat, tehát annak az életszakasznak a lezáratlansága, amivel nem tud tovább élni, úgy, hogy valahogy el ne végezze.
Oké, valakinek van az életében ilyen lezáratlanság. De mondjuk tisztában van ezzel, hogy valószínűleg én most azért érzem azt a késztetést magamban, hogy menjek el csajozni, hogy csináljam ezt, hogy tegyem azt, mert azt ott annó akkor nem zártam le. Akkor ezt meg tudja fogni szerinted?
A probléma a tudatos dolgokkal kevés, tehát a tudatos dolgok kevésbé okoznak problémát. A tudattalan, automatikus számunkra, már mint akik megéljük, aki megéli ezt a dolgot számára, rejtve levő belső történések, belső dinamikák és tartalmak okoznak problémát. És hogyha én ezt tudom, hogy nekem valami ott elmaradt, akkor szabad választásom van arra, hogy ezt hogyan fejezem be, hogyan pótlom be. Ha viszont nem tudom, akkor nem az én kezemben van, hogy ezt hogyan pótlom be, hanem szinte annak a bepótlandónak a kezébe vagyok én kiszolgáltatva. És akkor jöhet az, hogy oké, nekem van egy értékrendem, van egy egzisztenciám, van egy családom, vannak körülöttem emberek, akik tiszteletben tartanak, de felfedezek magamban bizonyos ilyen belső dolgokat, és többféle módszert is választhatok erre, tehát vannak erre olyan legitim módszerek ezeknek a feldolgozására, ahol nem kell belebonyolódnom olyan élethelyzetekbe, amit egyébként mondjuk az értékrendem nem engedne meg, és én magam kerülök magammal egy belső értékrendi konfliktusba, hanem akkor mondjuk elmegyek egy vagy két ilyen önismereti pszichodráma kurzusra, ahol egy csomó olyan szerepet megpróbálhatok, amik kimaradtak az életemből, amik vonzanak, amik hiányoznak, amik bizonyos helyzetekben, bizonyos emberekkel való kapcsolatokban komoly nehézséget jelentenek, hogy mondjuk én a szép nőkkel nem tudok szabadon kommunikálni, hanem zavarba jövök, hebegek, habogok, elfordulok, és ez borzasztó nagy problémát jelent az életembe. Ott én ezt megélhetem anélkül, hogy mondjuk elkezdenék barátnőzni, és elkezdeném falni a nőket, aztán széthullan a családom.
És cserébe nem döntöd össze a saját életedet, meg a körülötted lévők életét. Tehát ez a fajta tudatosítás, ez nagyon fontos. És milyen krízisek jönnek elő ebben a korszakban, a harmadikban? Ez ugye a felnőtt kor? Ezt a nevet kapta? Nem jegyzeteltem fel, mikor
mondtad.
Azt a nevet
kapta, hogy felnőtt kor. És ennek az alkotókészség a legfőbb életfeladata, tehát ez van a középpontban. Egyébként a leghosszabb életszakasz.
Azt tippelem, hogy te ebben vagy.
Én ebben vagyok, így van. Még hát reményeim szerint még akár ha megérem, ugye akkor akár még 20-30 évig is, mert az időskor az egyre jobban kitolódik. Ami részben biológia is, részben viszont abszolút kulturális, tehát társadalmi meghatározottság. De igazából ez a felnőtt kor, ez ilyen 25-30 évtől, ma már mondhatjuk azt, hogy akár 70 éves korig tartó, mert ez az alkotó, aktív, alkotó kész időszaknak a kora, ahol az alkotókészségben szemben a megrekedés, a stagnálás áll, mint elakadás. Tehát ez lenne ennek a kornak a legfőbb feladata, hogy alkotókésznek maradni, éretten a munkában, aminek vannak ugye személyes belső részei, tehát például a család, az is egyfajta feladat, egyfajta munka, megélni a felelősséget, megélni a hatást, megélni az értékeket, és fölkészülni valahol arra, hogy mindezt én tovább tudjam örökíteni, akár a saját utódaimra, akár a munkatársaimra, beosztottaimra, tehát ez ennek a kornak a fontos feladata.
Létrehozni valamit, ami túlél engem?
Hát igen, ez így jól hangzik. Azt gondolom, hogy valahol ez egy alapösztönünk, ugye ez a reprodukciós ösztön, hogy létrehozni valamit, vagy legalább valakit, vagy lehet, hogy fordítva lenne ez mondandó, hogy valakit, vagy legalább valamit, ami túlél engem.
Jó mondat.
Igen.
És itt aztán tényleg szépen ki lehet égni. Mert hogyha viszonylag hamar létrehoztál valamit, és úgy érzed, hogy oké, hát ez a fő művem, akkor az is egy kiégés faktor lehet, illetve abban is lehet egy ilyen, hogyha valahogy sehogy nem jön össze, amit meg akarsz csinálni.
Igen, ez érdekes, mert a kiégésnek egyébként az egyik fontos tényezője, vagy hát ilyen alapkövetelménye, hogy legyen elég idő égni. És azért előtte ugye az életszakaszok eléggé gyorsan követik egymást, és a váltások azok nem teszik nyilvánvalóvá az elakadásokat, és lehet, hogy nem is igaz az, hogy mondjuk így ezek az életszakaszokban való be nem töltött életfeladatok, ezek mondjuk kettővel utána, hanem a legtöbb életfeladat valójában a felnőtt korban, tehát a legtöbb el nem végzett életfeladat, tehát egyes életszakaszokban bekövetkezett elakadás, az végül is a felnőtt korban fogja okozni a problémát.
Hiszen ez a leghosszabb.
Ez a leghosszabb, legtöbb kihívást jelentő, és leginkább valahol kifele koncentráló, mert itt már nem belső munkáról van szó, úgy identitás, intimitás, hanem az alkotókészség. És az, hogy ki vagyok, azt még, ahogy az elején tök jól megfogalmaztad, szép szavakkal viszonylag hosszú ideig fenntartható módon el lehet rejteni. Az, hogy hogyan kapcsolódok másokhoz, azt ugye játszmákkal egészen meggyőzőnek tűnően fenn lehet tartani hamisan is, de azt, hogy mit hozok létre, hogy egyáltalán létre tudom-e hozni, azt egy idő után már nem lehet elhazudni valószínűleg, mert az egy produktum. És akkor jön a nagy szembesülés, hogy oké, az vagyok, aki vagyok, az vagyok-e, aki vagyok, akinek gondolom magam. Akik körülöttem vannak, azok értem vannak körülöttem, vagy csak magukért, vagy senkiért, vagy ez csak egy szappanopera. És akkor jön ez a nagy szembesülés, hogy hát mindaz, aki vagyok, és amivé lettem, és amit létrehoztam, az most valódi. És akkor ráadásul azt érzi az ember, hogy oppá, és hát már kevesebb van vissza, mint ami eddig elmúlt.
Két kérdés motoszkál a fejemben. Az egyik az, hogy, és nyugodtan válaszold meg olyan sorrendben, ahogyan neked tetszik, hogy mivel lehet ezt a fajta motiváltságot fenntartani, mert tényleg egy hosszú szakaszról van szó, és lehet, hogy valaki tök motivált az alkotásban mondjuk az első 10 évben, aztán egyszer csak eljön ez a kiégéspont. Illetve a másik kérdésem az, hogy van-e olyan, hogy túl késő?
Akkor kezdem a végéről. Tehát itt a burnout szindrómának van egy olyan szakasza, ami irreverzibilis ilyen egyéni saját módon, mármint hogy a kiégésben levő ember abból már nem tud visszalépni, tehát ott már mindenképpen szakember segítség kell, ami adott esetben egészen súlyos ilyen pszichotikus állapotokig elvezető végfolyamat lehet. De azért előtte vannak olyan lépések, amiből még vissza tud fordulni az egyén. És igen, ez a kiégés, ez a magánéletben is megvalósulhat, egy házasságban, egy családban, meg a munkában is. És leginkább az lenne a cél, hogy felismerni azokat az állapotokat, amikben vagyok. Az véd meg a kiégéstől. Hogy látom-e azt, hogy azok a problémák, amikkel küzdök, azoknak mi az oka, mi a gyökere? Tudom-e magamat kívülről látni? Nem csak adott esetben, hanem sok esetben. Rá tudok-e magamra nézni egy ilyen kvázi gyógyító szemmel, magamat korrigáló szemmel? Vagy a dolgok azok csak úgy megtörténnek velem, minden, ami körülöttem van, az csak úgy mint egy hajót a hullámzó tenger úgy dobál a hátán, vagy mint egy kormányozható hajó, vagy úgy inkább egy tenger alatt járó jutott eszembe, amelyik ugye hullámoktól függetlenül is tud bármerre menni. Hát kicsit olyan rébuszosan hangzott ez, de azért, hogyha sikerül itt még kibontani, akkor esetleg majd még konkrétabban is tehetjük ezt. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre.
Azt hiszem, hogy igen, mert ebben ott van az, hogy igazából nincsen túl késő, maximum az van, hogy az ember nem fordul külső segítséghez olyankor, amikor igazán szüksége lenne rá. Tehát ez lehet az igazán nagy hiba, amit el lehet követni. Sokszor rá kell jönni időben, hogy ezt a hajót már nem tudja ő maga irányítani. Ugye?
Hát igen, sajnos van ilyen, hogy emberek pontosan a kiégésből eredően eljutnak olyan állapotba, amikor már kényszerítetten kerülnek külső segítség kezébe. De azért a legtöbb ember érdekes módon azért ugye a kiégésnek a harmadik, negyedik stádiumában felismeri azt, hogy ő a kiégés, illetve így van a harmadik, negyedik stádium előtt felismeri ezt, hogy ő egy olyan súlyos válságban van, amit hát mindenáron meg akar oldani, és akkor valamilyen kérdést vagy segítséget kér, illetve hát nagyon gyakori az, hogy ami szintén egy megoldás ugye a kiégés ellen, hogy élethelyzetet vált. Uh-huh. De nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
Amúgy a legtöbben ebbe futnak bele reflexből, hogy kapásból azt mondják, hogy jó, akkor teljes környezetváltás, munkaváltás, mindenből váltunk. Konkrétan az én barátom, akivel beszélgettem, és aki miatt most itt ülünk, és erről a témáról társalgunk, ő azt mondta, és ez nála egy nagy sikertörténet, és ez nekem tetszett, hogy neki úgy sikerült kilábalni ebből a kiégésből, hogy nem váltott élethelyzetet. Tehát visszament ugyanabba, amit addig csinált, csak egyszerűen egyfajta új motivációt szerzett abból, ahogyan te gondolatokat indítottál az ő fejében. Ez uh-huh. a ritkább.
Uh-huh. A kiégésnek az én belülről való megítélésem, ugye ez a percepció, tehát hogy hogyan szemlélem az életemet, magamat, a környezetemet, a körülöttem zajló eseményeket, ez az egyik oldala, a másik oldala pedig a körülvevő valóság. És ugye mi úgy vagyunk képesek élni, amilyen képünk van az életről. És ez a kép, ez mindenkinek egy kép. Tehát a valósággal senki sem tud dolgozni, mert mindenkinek csak egy képe van a valóságról. Hmm. Ez mondjuk a kommunikációban is egy érdekes momentum, hogy tudunk-e úgy viszonyulni a másik valóságról alkotott képéhez, meg a magunk valóságról alkotott képéhez, hogy mind a kettőnek adunk esélyt, mert tehát mind a kettő csak egy kép. De a kiégés szempontjából ez azt jelenti, hogy igen, a körülmények az egy dolog, amik valóban lehetnek iszonyatosan frusztrálóak, nehezek, értelmetlen kihívásokkal telik, és a stressz bennük az olyan hatalmas, ami ellen már semmiféle stresszkezelő technika nem ad védelmet, de az én percepcióm, tehát hogy én mindenre hogy tekintek, az egy belső meghatározottság, az egy belső döntés valójában, és ezt tudom én átalakítani leginkább. Uh-huh. A környezetben is sok mindent át tudok alakítani, például úgy, hogyha teljesen új helyzetbe lépek, mindent befejezek, és egy újat kezdek. A gond ezzel csak az, hogy nagyon gyakran, hát nem hogy nagyon gyakran, hanem szinte mindig, hogyha ez egy tudattalan döntés, és nem egy tudatos váltás, úgy, hogy közben én a saját percepciómon is dolgozok, a hozzáállásomon, új ideák kitűzésével, új célok, vagy akár új értékek teremtésével, akkor elő fogok eljutni a teljes kiégésre a következő új helyzetben, mint ahogy az előzőben eljutottam. Mert a belső nem változik. Szagú. Így van. Igen. Tehát ezért, hogyha én ezt a belső munkát jól elvégzem, akkor adott esetben valóban ugyanott is folytathatom kiégés nélkül, vagy hát ugye úgymond eloltva és újraélesztve, bár azért az nem ugyanaz a helyzet. Tehát ugyanabban a helyzetben valóban nem lehet folytatni. Mert valami változni fog, és ha ez a valami, ez csak a belső percepcióm, mármint a önmagamról, a körülményeimről, a céljaimról, a feladataimról alkotott képem, az érzelmeimre, érzéseimre való másfajta rálátás, a mások visszajelzéseire való másfajta rálátás, azokhoz való másfajta kapcsolódás. Ha csupán ennyi idézőjelben mondom a csupánt, akkor az már egy teljesen más helyzet. Az már nem ugyanaz a helyzet. Fizikailag lehet, hogy adott esetben ugyanabban a szobában folytatom a munkámat, ugyanabban a családban élek apaként, anyaként, ugyanabban a baráti körben vagyok ugyanaz az ember, de mégis egy kicsit más, mert más családapa vagy családanya leszek otthon, más kolléga, más főnök, más beosztott leszek a munkahelyemen, más szerepem lesz a baráti társaságban, mert a belső viszonyulásomat megváltoztattam.
Változott a percepcióm.
Változott a percepcióm, így van.
Azt hiszem, most válaszoltad meg teljesen ezt a kérdést. Én hiszek abban, hogy vannak 70 évnél is idősebb hallgatóink, úgyhogy egy kicsit mesélj arról is kérlek, hogy az időskorban mik a krízisek. Na, míg ezt összeszeded, addig még egy gondolat eszembe jutott, a nagyapám mondta mindig, hogy idegeskedni az annyit tesz, mint mások hülyesége miatt önmagunkon állni bosszút. Egy kicsit ez jutott eszembe, miközben meséltél arról, hogy ki hogyan él meg egy-egy helyzetet, bár mondjuk van, aki erre fogékonyabb szerintem, és van, aki kevésbé.
Igen, ez egy ilyen, egyébként ez egy ilyen klasszikus mondás, aminek a valóságtartalma szerintem valódi, vagy nagy, igen, ez így van, hogy idegeskedni, igen, vagy hát dühöngeni, vagy ilyesmi. De azért az is ott van, hogy látnunk kell, tehát valóban el kell tudnunk különíteni, hogy mi az, ami kívül van, mi az, ami adott esetben megkérdőjelezhetetlen, tehát objektív valóság, tehát vannak azért valódi tények, az, hogy most mi most itt ülünk ebben a szobában, ez tény, de ehhez kapcsolódik bennünk egy csomó olyan következtetés, adott esetben nagyon súlyos ítéletek, amik már nem tények, amit nagyon gyakran az emberek mégis tényként élnek meg. Például ez egy része ennek a percepcióváltásnak, hogy ezeket jól elkülöníteni, és akkor abban, hogy én milyen következtetést vonok le azonos tényekből, abban van szabadságom. Ami lehet adott esetben abszolút az ellenkezője is annak, amit korábban tettem. Na, de időskor.
Bízunk abban, hogy a legkisebb csomaggal sétál bele valaki ebbe a korábbi krízisekből, de mondjuk belesétál. Mivel szembesül?
Időskorban? Hát az időskor az igazából az lenne, az a kor lenne, ami már az élet végére koncentrál. Ahol nem az identitás, hanem az integritás van a középpontban. Ez egy nehéz szó, hogy én egy integráns egység vagyok, hogy ez pontosan mit jelent. De leginkább azzal tudnám szembesülni, hogy ezzel ez az Ericksoni modell a kétségbeesést állítja szembe. Ahol a minden elvesztése, a félelem, a halálfélelem, a külvilág már, mint a szerettek elvesztésétől félelem, való félelem tölti ki ezt a korszakot. És az időskornak pont az lenne a feladata, hogy úgy tudjon felkészülni az élet végére, hogy a halál az ne valami szörnyű tragédia legyen ott, hanem egy olyan megnyugtató pillanat, mint egy mondat végén a pont. Ahogy ezt egyébként azt hiszem Polc Ellen mondta itt a halállal kapcsolatban, hogy az a mondat, amit előtte leéltem 0 éves koromtól az életem végéig, az egy értelmes mondat. Annak jelentése van. Annak értéke van, az teremtett valami értéket, és ahogy korábban mondtad, igen, tehát az létrehozott valami olyat, ami túlmutat rajtam, és azt nyugodtan tudom itt hagyni. És egyébként ez a megfigyelés az, hogy ez sok szempontból független vallásoktól. Persze, hogyha az embernek van egyfajta transzcendentális hite, az élet utáni dolgainkkal kapcsolatos belső munkát nagy mértékben megkönnyíti. De nem feltétlenül csak a hívő ember az, aki úgy tudja befejezni az életét, hogy ez egy ilyen méltóságos és szép pont egy értékes mondat végén, ha nem adott esetben olyan is, akinek nem volt Isten az életének a középpontjában, hogyha egyébként ezt a belső munkát jól el tudta végezni minden egyes életfeladat, vagy életszakaszban minden életfeladatot, és az időskornak ezt az integritással kapcsolatos feladatát, tehát ahol visszatekintett az életére, ahol tudatosan előre el tudta gyászolni azokat a veszteségeket, hát nem előre, hanem úgy folyamatosan, amik az időskorban bekövetkeznek, ahol eljut egy valódi bölcsességre, ami ugye nem az életkorból, meg nem a megélt események számából, hanem azoknak a tudatosságából ered, és eljutott egy összegzésre, egy mélyebb megértésre és mindennek az elfogadására.
Abban egyetértek, hogy függetlenül attól, hogy Isten hívő vagy sem, el lehet ide jutni, vagy sem. Abban viszont így belül biztos vagyok, hogyha valakinek van Istenbe vetett hite, akkor egyel könnyebb dolga van ebben a szakaszban.
Nem vitatkozom veled.
De mind a kettő eljuthat ide, csak valahol ott van egy továbbmutató, tehát úgy törődsz bele, hogy utána van hova. Tehát van egy következő lépcső, ahova tartasz. A másiknál meg úgy törődsz bele, hogy ennyi volt, kész.
Igen, egyébként ez a legnehezebb, hogy annak is ennyi volt, aki hisz abban, hogy a túlvilágon folytatja az életét, mert itt ennyi volt. És pont ez a legnehezebb. Értem. Az, hogy sok, az túlzás, de azért láttam hívő embereknek a nagyon-nagyon nehéz halálát is. Akik pontosan azzal nem tudtak jól megküzdeni, hogy amit elvégeztek itt ebben a földi életben, azt mennyire végezték el, hogy végezték el, hogy az mennyire befejezett, mennyire befejezhető. Vagy még mindig feladataik vannak, vagy most kéne helyrehozni, megvalósítani, létrehozni dolgokat. És ezért nem tud ugye a visszatekintésre koncentrálni, ezért nem tud elengedni, elfogadni, összegezni, hanem ott van benne egy frusztráltság, egy kétségbeesés idős emberként. És ugyanakkor ott van persze a tudatában az, hogy hát mennyei reménység várja, de ezek az élet, el nem végzett életfeladatok, az attól való félelem határozza meg az időskort.
Tehát ami előre van, az talán könnyebb, de a visszatekintés nem feltétlen.
Így van, tehát hogy az ettől való félelem, hogy mindez hogyan történt, hogy mindez elége. És biztos, hogy itt ebben teológiák, hitvallások sok mindent változtatnak, segítenek, de ugyanakkor vannak emberek, akik el tudnak jutni rövid néhány hét alatt arra, hogy teljes megnyugvással hagyják itt azt, amit addig létrehoztak, és tudnak átlépni a keresztjén szóval a halálból az életbe, vagy pedig nem keresztjénként ugye a teljes fizikai és lelki megsemmisülésbe.
Van egy rovatunk, ez minden műsorban egyszer csak bekövetkezik. Úgy hívjuk, hogy Activity. Egy kis aktivitásra bíztat, már is elmondom, hogy mivel szembesítelek.
Na, várom.
Mit lépnél? Activity.
Van nálam három cetli. Egyes, kettes, hármas. Három konkrét helyzetet, élethelyzetet írtam én ezekre fel. Kérlek, mondj egy számot 1-3, és akkor egy konkrét esettanulmányon, csak így egy fél, egy percben fussunk végig olyan szempontból, hogy te hogyan közelítenél meg egy ilyen embert. Melyik papírt választod? Egyes, kettes vagy hármas?
Akkor a hármast kérem.
Hármast, jó. Oké, van egy 30 éves férfink, aki anyagilag nagyon jól áll, viszont már kétszer vált, és van egy-egy gyermeke mind a két kapcsolatából. A munkahelyét szereti, de nem ez az álmai munkahelye. Tehát 30 éves, anyagilag jól áll, kétszer vált, egy-egy gyerek, és nem az álom munkahelyén van. Ha most bejönne ide hozzád, hogy azt érzi, hogy ő kiégett, nem tudja, hogy hova tovább. Nem azt kérem, hogy old meg az életét, de hogyan kezdenéd?
Hát... engedném, hogy beszéljen, hogy meséljen magáról bármit hosszú időn keresztül, és az lenne a célom, hogy ő ezekben a beszélgetésekben megértve és elfogadva érezze magát. És hogyha ez létrejön, hogyha létrejön egy kapcsolat, hogyha ő itt azt éli meg, hogy ő mint ember mindentől független, az anyagi jólététől vagy biztonságától, a két feleségétől, két gyerekétől, ilyen-olyan munkájától függetlenül elfogadott és értékes ember, és még megértést is megél, akkor azt gondolom, hogy kialakul, hogy most milyen irányba tudunk indulni tovább, és akkor aztán lesz valami, hogy milyen módon dolgozza fel mindazt, amit fel akar dolgozni, milyen módon éri el azt a célját, amit el akar érni.
Egy kicsit azt érzem, és hogyha erre volt jó ez a gyakorlat, akkor már megérte, hogy függetlenül helyzettől, életszituációktól, embertől, valahol mindenki arra vár, hogy megértsék, elfogadják, meghallgassák, és egy kicsit ezen keresztül vezet az út a megoldás felé.
Hát nem kicsit, hanem nagyon.
Nagyon. Jó, hogy ezt te mondtad ki.
Mit lépnél?
Mit lépnél a kiégés ellen? Ez a kérdésünk, és nyilván abszolút választ nem tudunk adni, mert hogy nagyon-nagyon sok ismeretlenes ez az egyenlet, viszont most mindenki behelyettesítheti az ismeretlenek helyére a saját változóit. Mit lehet lépni, vagy mit érdemes lépni a kiégés ellen szerinted? Próbálja meg mindenki saját magában tudatosítani a dolgokat, és önmaga megoldást keresni, vagy beszélgessen erről, vagy már az is egy megoldás felé mutató dolog, hogy hallgatott erről egy beszélgetést mondjuk ebben a podcastben. Kell-e egyáltalán valamit lépni?
Tehát összességében igen, tehát a tudatosítás a belsőmnek, a belső tartalmaimnak a tudatosítása, meg egyébként ugye az egész életemnek a tudatosítása talán az egyik legfontosabb, hogyha így egyben kell megfogalmazni. Talán ez a legfontosabb, amit tehetek ellene vagy érte, hogy az életem az ne egy ilyen erőtlen saját irányító képességgel nem rendelkező passzív szereplője legyek csupán az életemnek, hanem egy felelősségteljes alakítója, aki tudatosan tartja kezében a saját belsejét, érzéseit, érzelmeit, vágyait, értékrendjét, céljait, tartja kézben a kapcsolatait olyan szinten, ahogy akarja, tartja kézben az életének az egyéb körülményeit, és mindezt tudatosan és felelősségteljesen akarja alakítani. Tehát ha valahol ez a szándék megvan, akkor már azt gondolom, hogy jó úton jár ahhoz, hogy tudja, hogy mit kell lépni a következő ponton.
Nagyon köszönöm, Menard Ferenc mentálhigiénés orvossal beszélgettem.
Köszönöm a beszélgetést.
Ez volt a Mit lépnél, és hálás vagyok, hogy ma is velünk tartottál. Jövő héten hozom az újabb aktuális témát, és hát bízom benne, hogy akkor is hallgatsz majd minket. Kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornánkra, és hogyha valamit a korábbi epizódokból kihagytál volna, akkor egészen nyugodtan pótold. Még valamit el akartam mondani, klassz lenne, hogyha kommentálnátok, illetve lájkolnátok a Facebook oldalon, mert akkor rengeteg emberhez eljuthat a dolog, természetesen a saját döntésed, és hát mint tudod, a következő lépés a tied, de én hálásan megköszönném. Na hát ennyi volt mára, Éréd Ládán vagyok, és ne feledd, nézz a lábad elé.
Ez volt Amit lépnél. Amit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast.
A podcast.
A podcast családtagja.
Podcast. Vidd magaddal.